csodálatos életet kívánok minden kedves civil rádió hallgatónak. A következő egy órában az Élő Legenda őskövület című műsort hallhatjátok. Vendégem lesz egy legendás hölgy. Egy olyan hölgy, aki mindannyiunk életét meghatározta gondolatokban. Olyan érzelmeket közvetített nemzetünk fele, hogy a mai napig mindannyiunknak megdobban a szíve. Ezt a hölgyet mindannyian ismeritek, ha személyesen nem is, de mindenféleképpen a lelkét igen, mert olyan lelke van, amelyik szív mindegyik lélekben dobog, tehát bennetek is. Ezt a hölgyet úgy hívják, hogy Adamis Anna. Adamis Anna egy fantasztikus ember, egy olyan közvetlen lény, akitől megmondom őszintén, én is meghatódtam, amikor személyesen találkoztam vele, mert egészen más dolog valakinek a dalait hallgatni, de amikor személyesen is megismered, és egy olyan ember jön veled szemben, mint aki a dalokat írta. Nem egy hamis, hanem egy őszinte, tiszta szívű. Tehát Adamis Anna a vendégem, a műsort Németnyiba Sándor vezeti. Tehát Adamis Anna, röviden néhány gondolat. Zeneszövegíró, költő. 1965 óta publikál munkássága versek, egyedi dalok, zenés színpadi művek, verseinek drámai egységei, művészegyeniségekre komponált koncertlemezek, filmzenék, szövegmunkái, szimfonikus gyermekdallamok, opera alapdallama is. Libretto, ha jól mondom, műfordítás. Díjak, hú, ez nagyon sok van. Én arra gondoltam, hogy majd esetleg a díjakról inkább megkérdezem a Dannát, mert itt annyira sok van, itt ahogy elnézem, rengeteg külföldi díj, magyar díj, tehát, de örülök neki, hogy azért téged komolyan vettek, tehát úgy látszik, nem csak a hallgatók vettek téged komolyan, hanem komolyan vettek már maga a nemzet is, sőt, Amerikában is rengeteg kitüntetést kaptál. De hogy majd tovább megyünk, és majd a következő bemutatkozásnál majd mesélek többet rólad, de én annyira örülök, hogy te itt vagy, és komolyan mondom, és az a jó, hogy mosolyogsz.
Megszólalhatok.
És még mielőtt megszólalnál, el vagyok keseredve, hogy Laux Józsinak ekkora mázlia volt, hogy egy ilyen csinos nővel megismerkedett, és megtudtam, hogy ilyen fiatalon, 19 évesen, te jó Isten, Józsikám, hát szívből gratulálok neked, és még értelmes is ez a hölgy. Igen, Anna, örülök, hogy itt vagy, hallgatlak egyből, kérdés nélkül.
Hát üdvözlök mindenkit, és örülök, hogy sikerült összehozni ezt a találkozót, ha szabad így mondani. Így hosszas egyeztetés után, de végre itt vagyok ebbe a kellemes kis stúdióba, ami nagyon emlékeztet engem a mi próbahelységünkre. Ugyanis gyakorlatilag ugyanilyen anyaggal volt egy szuterén bélelve, hogy azért mégiscsak lehessen a hangerőt megszólaltatni.
Hát Anna, szeretném, ha megtudnák a kedves hallgatók, hogy Adamis Anna, hogy lett egyáltalán költő, mert te egy igazi költő vagy. Tehát a te verseid azok nem egy ilyen művikért kitalált gondolatvilág, hanem olyanak, ami tényleg átjön.
És a következő helyzet, hogy én gyakorlatilag gyerekkorom óta írtam, szóval ezt most a szó valódi értelmébe kell érteni, illetve szeretném, hogyha úgy értenék, ahogy van, mert a mi családunkban mindenki írt. Úgyhogy, ha egy 6-7-8 éves gyerek, aki, vagy kislány, aki már ugye szavakba tudja foglalni a gondolatait, egyszerűen fog egy ceruzát, meg egy papírt, és leírja, hogy mit gondol, az teljesen természetes volt számomra, és a másik pedig a szavaknak a mágikus ereje, hogy egy pár szóval, kifejezéssel mi mindent lehet elmondani, sokkal többet, mint egy, nem tudom, egy oldalas mondókával.
Anna, egy laikusnak egyből előjönne az a kérdés, hogy te könnyen írsz verseket, dalokat, vagy nagyon meg kell killodnod?
Azt hiszem, hogy könnyen. Megmondom őszintén, soha nem is gondolkodtam rajta, mert ma már olyan helyzetbe tudom magam hozni, hogy elő tudom magamból hívni az úgynevezett idézőjelbe vett ihletet, vagy kedvet, ahogy óhajtják. mindenképpen, ha az ember elkezd gondolkodni, és intenzíven gondolkodni, akkor egy kis idő múlva beindulnak a gondolatgomolyagok, amik aztán szavakká formálódnak.
Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen. Drága Anna, te tudod, hogy miért ilyen az élet, és hogy milyen az élet?
Én leírtam abban a dalban, ami pedig úgy készült, hogy volt még akkor egy ilyen hordozható írógépem, és hogy ne zavarjak senkit, kimentem a konyhába, az írógép alá tettem egy kis párnát, hogy a kattogás ne hangozzék, ne hallatszódjék be, és leírtam elejétől végéig, és még egy S betűt sem kellett változtatni rajta. Úgyhogy az ember azt tudja írni, ami benne van.
Annyira jó érzés, hogy létezik egy ilyen dal, aminek az a címe, hogy Gyöngyhajú lány. Ez egy olyan fantasztikus mű, ami világzenekarokat is megihletett és tovább vitték. Ezeket a gondolatokat, ezeket a harmóniákat a Scorpions is megcsinálta. Hát, mit tudok erre mondani? Egyszerűen azt, hogy meg vagyok hatodva, hogy egy ilyen ember itt él köztünk, és csak úgy járkálunk el egymás mellett. De én azt hiszem, hogy egy pillanatra sem mentem el melletted, mert én pontosan tudtam, hogy te ki vagy, és mindig azt mondom, hogy a valóság megmérés kitart az életünkben, és neked van elég sok valóság az életedben, ami elég komolyan megmérte a te munkásságod, a te értékeidet. Tehát szólj a Gyöngyhajú lány! Az Élő Legenda őskövület című műsort halljátok. Vendégem Adamis Anna, zeneszövegíró, költő. Mint már az bevezetésben elmondtam, hogy milyen fantasztikus ember Anna. Tehát ezt most még egyszer nem mondom el, csak úgy belekezdtem. Tehát, főbb művek, csak néhány, versek és képek. Innen és túl, Százat meghaladó lemez, Omega és LGT lemez sorozat. Színpadi művek, képzelt ripar egy amerikai popfesztiválról, tragikus musical, ez mondjuk 1973, 30 éves vagyok, drámai musical. Hát drága Anna, most nem megyünk tovább, mert attól félek, hogy ez az egész műsor egy felsorolásról szól, de hát neked van mit felsorolni képbe, de most itt ülnénk egymással szembe, és egymást akarnánk dicsérni, de egyikünk se tudná másikat dicsérni, de én úgy gondolom, hogy téged aztán lehet dicsérni, és nem is kell, hogy szerény legyél, mert ez fantasztikus munkásság. Akkor mégis egy kicsit ugorjunk vissza, mert hát, ha kíváncsiak a hallgatók, hogy Adamis Annának milyen volt a múltja, mondjuk egy kicsit a gyerekkorra menjünk, vagy mi érdekelt téged gyerekkorodban? Tudták-e rólad a pedagógusok, mondjuk a tanárok, hogy te egy költő leszel, te egy fantasztikus, kiemelkedő személyiség vagy, te neked erős a kisugárzásod, te valami különleges figura vagy. Mondta ezt neked valaki, vagy csak már akkor, amikor már megtörtént a dolog?
Hát valamit érezhettek, mégpedig azt, hogy valami szabadságot, vagy szabadságra való törekvést, amit nem neveznék makacságnak, csak gyakorlatilag mentem a fejem után. Nagyon szerettem befogadni dolgokat, és nagyon sok minden érdekelt. Szóval nem csak a versekre mondhatom, és az irodalomra, hanem képzőművészet, az emberek saját maguk, az emberek a maguk valóságában, és gyakorlatilag minden, és főleg pedig az emberi érzések, hogy ki alakul mivé, és talán egy mondatot is mondanék, hogy mindenki azzá válik, amivé tette a szeretet és a gyűlölet. Ez egy motto, ami az Atlanta Georgia-nak a mottoja, ami a Black Advent, Atlanta Georgia, ez egy opera volt, amit Vukán Györgyel írtunk, és az operáz mutatta be, de azt hiszem, hogy a Kovács Kati Szörényi Leventével írt lemezen is rajta van.
Ha mondjuk megkérdezem tőled, hogy milyen emberek voltak a szüleid, kik voltak ők, hogy így mélységeket tudtak felszántani veled?
Hát ők csodálatos emberek voltak, hogy úgy mondjam, igen, nagyon-nagyon nehéz időkben, hiszen hát nyilvánvaló, hogy mindketten átélték a... Mindketten átérték a két világháborút, úgyhogy, és a második világháború utáni küzdelmeket, úgyhogy néha csak figyelmeztetni kell magam, hogyha azt mondom, hogy ez a nehézség, vagy az a nehézség van, akkor hogyan élhették ezt ők túl. Teljesen szabadon hagytak. Amit én szerettem volna, azt támogatták. Az édesanyám is, csináld meg. Persze. Hát olyan butaságokat csináltam például, mert ha 7 éves voltam, amikor ugye a fiúk úgy átúzták a Dunát ott Szentendrénél, és mondom, hú, milyen közel van ez ugye a szemmagasságból, és elindultam. És egyszerre csak jóval egy fél kilométerrel lejjebb partot értem a túloldalon, és akkor mondtam, hogy jó, ezt az anyumnak, mamának el kéne mondani, mert anyukámnak hívtam, mamának hívtam, úgyhogy ott szedtem, de nevessetek, csak nyugodtan nevessenek ki. Szedtem egy kis vadvirágot, azt betűztem a fürdőruhámba, és visszajöttem. Már magasabbról indulva, ugyanoda, hazamentem, és mondtam a mamának, hogy átúztam a Dunát. És így rám nézett, és megsimogatta a fejem. Ugye szidás, vagy valami ilyesmi, szó sem volt.
Én is úgy gondolom, hogy a szeretet mindent visszaszeretettel lehet kormányozni, irányítani, és békét teremteni itt a Földön. Azt hiszem, hogy most egyre több szeretetre van szükség. Pontosan ezért nagyon jók a te írásaid, hiszen a te írásaid tele vannak békességgel, tele vannak olyan rejtett erőkkel, amire ma szükség van, amiből lehet meríteni, és nagyon fontos, ha szeretünk, akkor minket is szeretnek, ha gyűlölünk, akkor minket is gyűlölni fognak, mivel hogy a gyűlölet, az gyűlöletet szül. Te erre mit lépsz?
Hát mondjuk nem lépnék, hanem mondanék inkább valamit. Nagyon nehéz az. A szeretet gyakorlatilag nem mutatja meg önmagát. Ha már kimondod azt, és túlhangsúlyozod, hogy jaj, de szeretlek téged, meg ezt szeretem, azt szeretem, annál nem annyira, inkább csak a felszín alatt, inkább az érzés, inkább a... inkább mint egy aura vegye körül az embert, és érintse meg a másikat. Mindennek a mélyén az van, hát miért ne legyen az?
Áldott Krisztus, te már érintetted érzékeny lelkem. Láttad bennem a jót. De nem folytassuk, hanem folytassuk egy dallal. Petroleum lámpa. Fantasztikus dal, szinte két taktus, és már is tudjuk, hogy miről van szó. Hú, de örülök, hogy létezik ez a dal. Pillanat.
Mondhatok valamit, hogy most...
Bármit.
Most is megvan a petroleum lámpa. És most már nem azon a zongorán áll, ami egy régi Bösendorfer volt, és abba mondjuk az oroszok belelőttek két golyót, de hát az nem érdekes, hanem az egy sebzett zongora volt, hanem egy pianinón áll.
Szóljon a dal. Igen, a nagy boldogság az, amikor olyan ember ül velem szembe, akit szívesen hallgatok, és még nagyobb boldogság, ha ti meg olyan embert hallgattok, akinek örültök, aki meghatározta az ízlésünket, hiszen az ízlés maga az ember, tehát vendégem Adam és Anna. Drága Anna, annyira örülök, de nem mondom el többször, mert még a dolgot félreértik, de hát ezt el kell azért mondani, mert szívből jön, tehát én nem akarom túljátszani a szerepemet, de azért, ami belül van, az ám jöjjön. Érdekelne például az, hogy te hogy éltél magában a családban? Tehát neked mit jelent ez a szó, hogy család?
A család teljesen természetes volt nekem, mert ugye az édesapám, édesanyám, és négyen voltunk testvérek. Én voltam a legkisebb, sajnos a két nővérem, akik szinte, hát szóval zseni szinten álltak, ők elhunytak, Nagyon, hát gondolhatja mindenki, hogy, hogy milyen időszak lehetett ez az életemben, de megpróbáltam azt gondolni, és megpróbálom most is azt gondolni, hogy velem vannak. Egyszerűen velem vannak a szülők is, a testvéreim is. Bátyám, hál' az Istennek, él, úgyhogy beszélgetünk telefonon.
Egy ilyen legendás költőnek, írónak vannak barátai? És a barátok, ha vannak, már pedig biztos, hogy vannak, hogy sorolnák, mit jelent neked ez a szó, hogy barátság?
Tulajdonképpen többet is, és kevesebbet is. Mert, hogy úgy mondjam, könnyű úgy megmutatkozni valakivel, hogy ő az én barátnőm, vagy barátom, vagy nyilván, hogy az ember úgy mutat be valaki, de igazi barátság, vagy szívből jövő barátság nagyon-nagyon kevés van. Úgyhogy éppen elég, hogyha egy-kettő, maximum három olyan ember tud az ember magának, aki, akihez fordulhat, vagy elmondhat valamit, de ugyanakkor meg is kíméli őt a rosszaktól, vagy nem zúdít rá mindent. Úgyhogy a barátság az a levegőben van, és az mint egy láthatatlan nyíl, valakit úgy megtalál.
És a sikertől nem sérültél meg soha? Nem. Nem okozott sérüléseket? Tudtad kezelni? Mert a sikert nagyon nehéz kezelni.
Nézd, nem akarok itt nagy szavakat mondani, de én ezt már valahol le is írtam. Azt hiszem, hogy ez az úgynevezett siker, ami egy óriási robbanásszerű siker volt, az tulajdonképpen a munkánkból következett. Úgyhogy mi írtunk, a zenekar fellépett, eljátszotta a dalokat, és a dalok, és tulajdonképpen ők, és mindannyiunknak a, hogy mondjam, az ötvözete hozta magával ezt az úgynevezett sikert.
Ha valaki dolgozott nagy emberekkel, és ha valaki, gondolom, vitatkozott is, mert azért valószínűleg nem mentek annyira gördülékenyen, hogyha megírtál egy szöveget, előfordult olyan, hogy valaki beleszólt és azt mondta, hogy én ezt nem szeretném, ezt a sort, írd át, vagy írj egymást, vagy pedig nem. Egyszerűen hallgattak rád.
Nem volt egyáltalán, sőt. Én voltam az, aki például Bartó Tomi hozott egy felgitározott kis kazettára felgitározott dalrészletet, és ez engem annyira tetszett, hogy mondtam, hogy még mélyebbre kell menni, egész le a gondolatok gyökeréig, és akkor ebből egy csodálatos dolog lehet, de tényleg nagyon jó lehet. És 7 egyforma, pontosan énekelhető zeneszöveget írtam, és a 7. volt a taníts meg a gyerekeket. És Tamásnak így oda tettem, és azt mondta, hogy igen, ez az utolsó.
Most itt gondolok arra is, hogy ugye LGT, Omega, tehát itt nagy nevek, nagy arcok, nagy tudású zenészek, kreatív arcok. Tehát konfliktusok nem voltak itt?
Nem. Amikor már lettek volna, akkor már szétváltak az utak. Szóval, hogy mondjam, azért idővel előjönnek az egók, hogy úgy mondjam.
És tehát magyarul mindenkinek van egója bőven?
Hát nem bőven, elég, hogyha egy van. Csak az, hogy kisebb, vagy nagyobb, vagy erre menne, arra menne. Minden esetre kialakult egy olyan helyzet, hogy tovább azt úgy nem nagyon lehetett folytatni, mert egyikünk egy konstans állást vállalt, tehát amellett egy rockzenekart külföldre vinni, és nemzetközi sikereket elérni, az már nagyon nehéz lett volna.
Ha két nevet kellene mondani, és mondjuk mind a két nevet nagyon szeretted, de az egyikkel nehezebb volt dolgozni, a másikkal meg nagyon könnyű volt. Van ilyen?
Nincs. Nagyon könnyű volt az előadókkal dolgozni, például Darvas Ivánnal. Könnyű volt az Apatnai Sarultával, könnyű volt gyakorlatilag a zenekarokkal dolgozni. Ezeket én nem nehézségeknek, maximum nuanszoknak fogtam fel, és mindig, hogy mondjam, bennem azok a jelenetek villannak fel, hogyha hallok egy dalt, elsősorban is nagyon otthonosan kezdem magam érezni, és akkor rájöttem, hú, ez a mi dalunk. És akkor csak apróságokat kell. De úgyis ráérez az ember a másikra, mert elég, hogyha a szemébe néz, vagy elnéz, tehát nem kellett különösebben, és mindenkit kell hagyni érvényesülni, mert úgyis a legjobbat akarja kihozni abból a dalból.
Következik Szeres nagyon. Az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok az FM 98-on. Civil Rádió, Élő Legenda Őskövület, Adamis Anna. Remélem ismeritek ezt a nevet, Adamis Anna a vendégem. Zeneszövegíró, költő, és egy fantasztikus ember, egy jó lélek, aki nem véletlen, úgyhogy közvetített nekünk, nem akármit. És miért fontos, hogy mit közvetítenek nekünk? Hát igen, ez nagyon fontos, mert a fiatalok bármit befogadnak, amit kapnak. Na ezért nem mindegy, hogy mit adunk szegényeknek. Nagyon fontos, hogy jó dolgokra tanítsuk meg őket. Tehát az irányvonal. Ez ám a lényeg. Drága Anna, te erre ne lépjél. Hogy gondolod, hogy ez így van valóban, vagy másképp van?
Elsősorban is csak ami, hogy úgy mondjam, ami ott van az asztalon, tehát ami elérhető, azt hallgathatják meg. Ami nincs, az nem létezik. Amit nem vettek fel, nincs benne az energia, nincs benne az a zene, nincs benne az a...
De szépen megfogalmaztad.
Mit?
Hát ez, hogy nincs benne az energia, stb. Tehát ez valóban így van.
Így van, tehát a borzasztó nagy erőt tud adni a zene, és éppen azért, vagy a dal, vagy hogy végighallgatunk egy lemezt, nem mindegy, hogy mit. Úgyhogy nyugodtan elővehetik a régieket, nyugodtan elővehetik a külföldieket, még akkor is, hogyha valaki nem írt angolul, vagy nem tudom. És úgy is érződik belőle, hogy mi jön. De mindenféleképpen arra kell törekedni egy művésznek, vagy zenésznek, vagy írónak, hogy elkészüljenek azok a művek, amiket ő elgondol.
Rutkai, Éva, Bács Ferenc, mit mondanak neked ezek a nevek? Milyen volt velük dolgozni?
Aha, nagyon jó. Rutkai Évával nehezebb volt egy kicsit, úgyhogy ott...
Igen, ő rajta látszott is, hogy ő olyan típus.
Igen, igen, úgyhogy Ruszti József, hát egy zseniális rendező, aki engem még az egyetemi színpadon rendezett, és valamiért szeretett, nagy szóval szeretett. És az Éva is nagyon szeretett, viszont azt mondtam, hogy ilyen formátumú művészhez, mint Rutkai Éva, egy ilyen formátumú ember kell, úgyhogy eljött megrendezni a lemezt, és amíg beszélgettek, feloldotta, tehát borzasztóan értett a színészekhez, színésznőkhöz, és magához, a művészethez, hát az, mert az egyik sóhajában az Évának több van, mint bárkinek egy órás zokogásban.
Megint visszakanyarodunk egy kicsit az elejére, ugye az elején ugye szó esett Lauksz Józsefről, nagyon fiatalon ismerkedtetek meg. Két fantasztikus ember, ezt a Józsiról is el tudom mondani, ugyanezt, amit rólad, mert ugyanez a véleményem, és akkor ezt onnét folytatnám, hogy azért egy csinos nőnek, már pedig te az voltál és az vagy, és nem csak csinos voltál, hanem egy vonzó nő. Itt sokkal nehezebb szerintem átvinni azokat a gondolatokat, mert hamar megfordul az ember fejében, hogy hát ez, tehát azt nézik benned, hogy te nő vagy, tehát nem azt nézik, hogy mit közvetítesz, mi van mögötted, hanem a nő. Te hogy bírtad ezeket a harcokat megvívni a zenészek között, azért, akik szintén szeretik a hölgyeket?
Hát,
bocs, hogy ilyen komoly kérdéseket adok fel, de hát ezek tények.
Hát, köszönöm szépen. A következőképpen, hogy Ami voltam, kicsit leállhatnánk, hogy köhögjek. Ahogy kinéztem, ahogy viselkedtem, azt természetesnek fogadtam el. Tehát se nem vittem túlzásba, se nem adtam alább, se nem voltam álszerény, semmi, hanem fogtam mindig a szövegeket, vagy a dalokat, vagy a kottákat, mert általában én vittem be a hanglemezgyár igazgatóhoz, és a papírokat nézték. Mondom, a papírokat kell nézni, nem engem.
Hát ez így rendben van, el tudom fogadni. Tehát akkor könnyen mentek a dolgok. Igen, azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy az ember intelligens legyen, tehát főleg ilyen helyzetekben, mert vannak dolgok, amiket kellő intelligencia nélkül nem lehet áthidalni. Tehát nem lehet rá, nagyon nehéz rá rendesen felkészülni.
Hosszú távon legalábbis, hogy nem azt mondom, hogy megéri, hanem hosszú távon én nem tudtam volna másképp viselkedni. Hát most akkor mit érek el? Vagy miért kéne nekem az?
Anna, hát kérdeznék még sok kényes kérdést, de én nem akarlak téged olyan helyzetbe hozni, amiben nem szeretnélek. Bár igazából az lenne jó, ha bármit kérdezhetnénk, de szerintem bármit kérdezhetek.
Nyugodtan.
De... azért mégsem teszek fel neked olyan kérdéseket, amik nem ideillőek. Talán folytassuk ott, hogy kevesen tudják rólad, hogy te énekelsz is. Ezt hidd el, hogy kevesen tudják.
Hát ez lehetséges. Én az egyetemi színpadon 6 évig játszottam, és énekes szerepeim voltak, nagyon sok. Többek között egyszerűen a 3 éjszakáját végigénekeltem, és nagyon sokat is képeztem a hangom, ugyanúgy énekhangra, mint beszédhangra. És voltak olyan dalok, amiket csak az én saját tolmácsolásomban éreztem autentikusnak, úgyhogy azt az Adam is Anna című lemezben jelentek meg.
Ne keress máshol, énekel Adam is Anna, Adam is Anna. Az élő legenda, Őskövület című műsort halljátok. Vendégem továbbra is Adam is Anna, zeneszövegíró, költő. Egy olyan ember, aki valóban meghatározta az életünket. De most mégis visszalépek, és azt kérdezem az Annától, amit még szerintem senki nem kérdezett meg tőle, és egy nagyon egyszerű kérdést teszek fel, de szerintem mindenkit fog érdekelni mégis, pedig nagyon egyszerű a kérdés, és a válasz is remélem az lesz. Mire gondoltál akkor, mikor a Gyöngyhajú lány című dalt megírtad? Na ugye, nehéz kérdés, látod? És már is tudod? Ezt komolyan mondod?
Tudod, mire gondoltam? Lehet, hogy ez talán furcsa, de egy halom gyöngy sor jött így le a magasból. És nekem tényleg voltak, és az édesanyámnak is voltak gyöngyei, meg nagyon szerettem, mert a gömb a legszebb forma, szóval ezt ki tudnám fejteni, de ez tulajdonképpen egy ilyen félig mese, félig dalnak indult. És amilyen eszméletlen helyen írtuk, ezt egy légópincébe írtuk ezt a dalt. Úgyhogy csoda, hogy nem lettünk undergroundok.
És most, ha azt mondom, hogy petróleumlámpa?
A petróleumlámpáról elmondtam, hogy az igazi volt, és abban a szobában, szóval ott aludtam, ahol a Bösendorferünk is volt, és az édesanyám mindig így lecsavarta, hogy így az árnyékok játszanak a falon. Az egy igaz dolog.
Már csak egyetlen egy kérdés lesz dalról, és többet nem kérdezek. Ringasd el magad.
Áj. Erről azt hiszem, hogy mindenki tud mindent. Először is azt tudtam, hogy a ringasd el magadot csak olyan helyen szabad előadni, mint például, ahol a teljes dal el is hangzott, a Bígszínház színpada a képzelt riportban. először csak az LGT második lemezének a címe volt, hogy Ringasd el magad, de ami